9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. A Vidék és Településfejlesztési Minisztérium partnerként tekint az önkormányzatokra. A kormány célja, hogy 21. századi értelmet kapjon a magyar vidékfejlesztés, közölte a Vidék és Településfejlesztési Miniszter a Facebook oldalán. Lőrinc Viktória azt írta, szorosabb együttműködés és a közvetlenebb szakmai párbeszéd kialakítása volt a célja annak a bemutatkozó egyeztetésnek, amit a hivatalba lépése után szinte azonnal kezdeményezett az önkormányzati érdekképviseletek vezetőivel. A találkozón a helyhatóságokat érintő összes fontos kérdésről szó volt. Az egyeztetés jó alapot nyújt a jövőbeni konstruktív szakmai alapokon álló és folyamatos párbeszédhez a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium, valamint az önkormányzatok között, kiemelt figyelemmel a magyar települések helyzetére, az önkormányzatokat érintő kihívásokra, feladatokra és az azokhoz kapcsolódó finanszírozási lehetőségekre, emelte ki a tárcavezető. Lőrinc Viktória hangsúlyozta, a kormány célja, hogy 21. századi értelmet kapjon a magyar vidékfejlesztés, és itt új szemléletre van szükség, hiszen ez a terület jóval több, mint agrárpolitika, fogalmazott a miniszter. Kiszámítható, tervezhető és hosszú távon fenntartható működési környezet szükséges a magyar fürdő ágazat fejlődéséhez. Az új elnökség egyik legfontosabb vállalása, hogy minden rendelkezésre álló szakmai fórumon képviselni fogja a magyar fürdők érdekeit, ezt mondta Vég Andor, a Magyar Fürdőszövetség elnöke sajtóbeszélgetésen Budapesten. Vég Andor kiemelte, Magyarországon mintegy 170 olyan település található, amely valamilyen egészségturisztikai adottsággal, gyógytényezővel vagy fürdőlétesítménnyel rendelkezik. A vidéki vendégforgalom csaknem 70%-a fürdővel rendelkező településeken realizálódik. A magyar fürdők nélkül elképzelhetetlen a magyar turizmus teljesítménye vagy a vidéki turizmus sikere, fogalmazott az elnök hozzátéve. A májusi tisztújító közgyűlésen megválasztott elnökség a hazai fürdő ágazat előtt álló gazdasági, energetikai és turisztikai kihívások kezelését tekinti elsődleges feladatának. Vég Andor kitért arra is, hogy a fürdőknek még mindig nem sikerült a rekordnak tekintett 2019-es vendégszámot elérniük, átlagosan 20%-os az elmaradás. A fürdők nettó árbevétele 2019 óta folyamatosan és erőteljesen nőtt, ugyanakkor a bér és működési költségeik is jelentősen emelkedtek, hangsúlyozta az elnök. Együttműködési megállapodást írt alá a Központi Statisztikai Hivatal és a Debreceni Egyetem. A kooperáció részeként a hivatal szakmai támogatást nyújt az egyetemi hallgatóknak és kutatóknak, emellett a felek közös projekteket indítanak, többek között a mesterséges intelligencia alkalmazása, az adattudomány, illetve a kísérleti statisztikák fejlesztésének területén, tájékoztatott a Központi Statisztikai Hivatal. Közleményükben azt írták, a KSH konzultációval is segíti a szakdolgozatok, valamint a TDK munkák elkészítését. Az egyetemmel való kooperáció előzményeként 2025. novemberében Debrecenben a hivatali képviselői szakmai program részeként ismerkedtek meg az informatikai karon zajló képzésekkel, tudományos kezdeményezésekkel és innovatív hallgatói startupokkal. Az egyetem képviselői januárban a KSH székházba látogattak, írja a közlemény hozzátéve. A Központi Statisztikai Hivatal elkötelezett a felsőoktatási intézményekkel való szakmai kapcsolatok bővítése és folyamatos mélyítése mellett. Az egyetemekkel kötött megállapodások hozzájárulnak a statisztikai edukáció és kultúra erősítéséhez, az adatjártasság és az elemző készségek fejlesztéséhez, a tudományos párbeszéd ösztönzéséhez, valamint a legújabb technológiák hatékony alkalmazásához. Elérhetővé tette új éghajlati portálját a Hungaromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit ZRT. A felület egy helyen teszi hozzáférhetővé az intézmény éghajlatváltozással kapcsolatos tudását, adatait, szolgáltatásait és fejlesztéseit. A szervezet közleményében azt írta, az éghajlatváltozás hatásai Magyarországon is egyre gyakrabban jelentkeznek a szélsőséges időjárási események, a hőhullámok, az aszályok vagy villámárvizek formájában. A megalapozott döntésekhez ezért egyre nagyobb szükség van hiteles, tudományosan alátámasztott éghajlati információkra és könnyen hozzáférhető adatokra. A Hungaromet az éghajlatváltozási multidisziplináris nemzeti laboratórium részeként az elmúlt években számos fejlesztést valósított meg az éghajlatkutatás, az adatszolgáltatás és az alkalmazkodás támogató szolgáltatások területén. A felhalmozott szakmai tudás, adatvagyon és információk átláthatóbb bemutatását szolgálja az új éghajlati portál, az éghajlat.met.hu. A felület célja, hogy a klímaváltozással kapcsolatos tudományos eredmények és adatok minél szélesebb körben hasznosulhassanak, támogatva a döntéshozókat, a gazdasági szereplőket és a lakosságot az alkalmazkodási feladatokban, írja a közlemény.
Az időjárásról.
Pénteken nyugat felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, de keleten még sok napsütés várható, elszórtan előfordulhat zápor, néhány zivatar is kialakulhat, az északnyugatira forduló szelet élénk helyenként erős lökések is kísérhetik. A maximum hőmérséklet térségünkben 25 és 29 fok között valószínű.
Európa Rádió híreit hallották.
Álmomban a lelkezem még vele, álmomban
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője. A mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Ma a konfirmációról beszélgetünk Ablonci Áron református lelkésszel, a Magyarországi Református Egyház zsinati hivatalának ifjúsági osztályának vezetőjével. Szó lesz a jelen állapotról, a gyakorlatokról, és arról is, hogy milyen jövője van a konfirmációnak, de részletesen beszélünk arról, hogy az évi 8000 konfirmandusból hányan maradnak meg a református gyülekezetekben.
52%-a ezeknek a fiataloknak lemarzsolódik a gyülekezeteinkből a konfirmációt követően.
Beszélünk arról is, hogy hány éves korban lenne érdemes konfirmálni a fiataloknak.
Ilyen nagy döntéseket, mint amit mi hitben várunk tőle konfirmációnál, ezt nem szokott, nem kész meghozni ilyen életkorban. Ezért érdemes szerintem kitolni felfele ezt az életkort, sokkal-sokkal feljebb a gimis éveknek a közepére, végére, de nem ez a legfontosabb kérdés szerintem.
És szó lesz arról is, hogy jó-e, ha egy vizsgával zárul a konfirmáció.
Célja az, ami nagyon-nagyon sok helyen nem tiszta. Szerintem mentorálni, kísérni, tanítványozni, evangelizálni érdemes ilyenkor a fiatalokat, és ebben vezetni őket minél személyesebben.
Mai vendégünk tehát Ablonci Áron református lelkész, a zsinati hivatal ifjúsági osztályának vezetője. Tartsanak velünk!
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Hogy vezet autót egy keresztjén? Meg lehet-e enni az úrvacsorából kimaradt kenyeret? Két kérdés, amellyel foglalkozhatnak konfirmációra készülő fiatalok, amelyre lehet biblikus, hiteles választ adni, de nem a heidelbergi KT-ból van. Mire alkalmasak ezek a kérdések? És egyébként hány éves korban lenne jó konfirmálni? Kell-e változtatni az évszázados szokásokon? Ablonci Áronnal, a Magyarországi Református Egyház zsinati hivatalának ifjúsági osztályának vezetőjével, református lelkésszel beszélgetünk.
Én először a konfirmációról való beszélgetésünket a szónál szeretném kezdeni. Szerinted mennyire értik, ismerik az emberek ezt a szót egyáltalán? Van-e már esetleg a szónak egy ilyen távol tartó vagy elidegenítő hatása attól, hogy fiatalok bejelentkezzenek egy konfirmációs előkészítőre?
Ezt az idegen szót lehet, hogy sokan nem ismerik, de ha megismerik a jelentését, akkor nagyon gyorsan megértik. Azt jelenti, hogy megerősítés, a hitemnek a megerősítése, amiben elkezdtem ezt a folyamatot, vagy a hitemben, amihez a startvonalhoz állok, hogy szeretném Krisztust jobban megismerni, ennek a megerősítése ez a folyamat, és a végén a vizsga, a megáldás, a bizonyságtétel, és hogyha így ezt elmondjuk, akkor én azt tapasztalom, hogy ezt mindenhol értik a fiatalok és a szüleik.
És akik az egyházon kívül vannak még ma, de szeretné őket megszólítani a református egyház, ott nem a szó magyarázata fontos szerinted, hanem egyszerűen megszólítani őket?
Szerintem nagyon sokan, akik az egyházon kívül vannak, nem értik ezt a szót, de nagyon sok minden más sem értenek, mint az, hogy az úrvacsoránk, a hitvallásunk mit jelent, miért úgy néz ki, miért állunk fel a templomban, vagy a katekizmusunk milyen. Ezek nagyon sok idegen kifejezés, de egyrészt, ha magyarázzuk, ezt megértik, másrészt szerintem nem az a feladatunk minden egyes folyamatunkkal, hogy ezt tökéletesen olyan szavakat használunk, ami kívülről érthető, mert ez egy belső körnek szóló folyamat, nem pedig egy missziós folyamat, amit feltétlenül jó, ha értenek egyből a kívüllevők.
A szó biztos, hogy marad, nem ezen múlik az, hogy hányan fognak konfirmálni, és milyen jövőjük lesz az egyházban. Oké, akkor lépjünk tovább, ha már a számokat itt szóba hoztam. Megjelent egy számomra érdekes statisztika a zsinati ifjúsági osztály Facebook oldalán, hogy 8000 konfirmáló fiatalról tudtok az idei évben a református egyházban. Engem már önmagában az is érdekel, én nagyon szeretem a statisztikát, hogy hogyan van ilyen adatotok, és ezt a számot egy kicsit járjuk körül, hogy ez sok, kevés, mit gondolsz erről?
Ez egy nagyon nagy szám. Az ifjúsági munkában ez az a program, ahol a legtöbb fiatalt elérünk. Ennél nincs nagyobb ilyen program. Onnan tudjuk ezt az adatot, hogy minden évben közegyházi adatokat kell szolgáltatni a gyülekezeteknek, és azokat összesítve jön ki. Ez egy éves átlag, nem az ezévinek a pontos száma, hanem átlagosan ennyi fiatal konfirmált. Az is igaz, hogy 3 évente körülbelül 15%-kal csökken ez a szám, tehát ez egy lefele ívelő pálya most. És hogy miért lehet viszonyítani ezt a számot, körülbelül heti szinten 20-35 ezer fiatallal foglalkozunk a gyülekezeteinkben, ifjúsági munkában, ebben az 1300-1200 gyülekezetben, ami a református egyházban van. Tehát ahhoz képest a 8 ezer fiatal, az egy nagyon jelentős szám.
Most itt muszáj ilyen fogalmakat behoznunk, bár én nagyon nem szeretem a konfirmáció kifejezésnél, de kíváncsi vagyok, te hogy látod ezt a gyermek vagy fiatal konfirmációt, meg a felnőtt konfirmációt, hiszen a konfirmáció az pont, hogy a hitben felnőttségre utalna már, de szóval itt a 18 év alatti konfirmálókról van szó, amikor ezt a 8000-es számot mondod?
Ez egy összesített szám, az összes konfirmandusnak a száma. Nem tudom megmondani annak az arányát, hogy ebből mennyi a gyermek konfirmáló, és mennyi a felnőtt konfirmandus.
És kell egyébként szerintem ezt szétszedni, vagy ez jól van így?
A legjobb az lenne egy ideális állapotban, hogyha egyáltalán nem szednénk szét, sőt, hogyha nem is ezeken vitatkoznánk, hogy milyen életkorban van, mert helyén van az is, hogy egy 5. életében legyen ilyen hitvallási folyamat, egy gimis életében is, egy fiatal felnőtt, és egy 40-es, akár idősebb életében is legyen konfirmáció. Mert ez a hitének a megerősítése, ami teljesen független az életkorától. Lehet annak hatása erre, de nem feltétlenül van. Például Tim Keller-i gyülekezetében, a Redeemer-ben, ott már egészen kicsi kortól, már a 3 évesek korától elkezdik ezt a katekizmust, és a gyerekisten tiszteleteknek is része. Tehát nálunk nagyon sokszor azon vitatkoznak, hogy hány éves kortól érdemes elkezdeni a konfirmációt, hogy mikor legyen a konfirmáció. Míg azt látjuk, hogy más gyülekezetekben ez egy annyira hosszú folyamat, hogy mindenféle életkorra kihat, és nem csak a minitínik vagy a gimisek életében szokott lenni.
És a magyarországi gyakorlatban ismersz olyan lehetőséget, hogy valaki hamarabb konfirmáljon, mint ez a 7.-8.-os 14 év körüli időszak, most említetted itt mondjuk egy 5.-est, ez fiatalabb ennél, ez megoldható szerinted, vagy ennél merevebbek a struktúráink?
Szerintem megoldható, ismerek egyedi ilyen helyzeteket, ahol ez megtörténik, és ezek szerintem az egyedi jó esetek, mert az én ismeretem szerint ilyenkor tényleg az a fiatal olyan hitbeli stádiumban van, hogy ő ezt szeretné. Ő az, aki magától jelentkezik, mivel a megszokott struktúránk, az később szokott velük foglalkozni, de olyanból meg jóval többet ismerek, amelyik szintén a megszokottól eltérő, de fölfelé, tehát hogy idősebbek konfirmálnak, inkább a gimis évek végén levők. Abban az életkorban tartják a gyülekezetekben a konfirmáció.
Ebből kellene szerinted valamilyen következtetést levonni? Tehát jó helyen van-e ez a 14 körüli életév, vagy esetleg el kellene azon gondolkodni, hogy ezt gimi végére kitolni?
Szerintem nem az életkor a legfontosabb kérdés, hogy mikor konfirmálnak a fiatalok, de egy fontos kérdés lehet. Tehát ahogy előbb mondtam, bármilyen életkorba eljuthat ide egy fiatal, de ha szigorúan életkori sajátosságok alapján nézzük őket, akkor a mai generációban tolódik fölfele, kifelé ezeknek a döntéshozásoknak az életkori küszöbe. Nagyon sok fiatal, hogyha beszélgetünk velük, hogy mondjuk jövő héten, pénteken milyen programot tervez, akkor nem igazán tudja megmondani, mert ennyire előre nem szokott tervezni, látni, döntést hozni. A döntéshozásai nagyon sokszor napi szinten változnak, hogy mi szeretne lenni, hol szeretne tovább tanulni, milyen tantárgyakat szeret, kik azok, akik nagyon közel álló emberek hozzá, és pont emiatt, mivel a döntéshozása az élet a többi területén is változó, ezért ilyen nagy döntéseket, mint amit mi hitben várunk tőle konfirmációnál, ezt nem szokott, nem kész meghozni ilyen életkorban. Ezért érdemes szerintem kitolni felfele ezt az életkort, sokkal-sokkal feljebb a gimis éveknek a közepére, végére, de nem ez a legfontosabb kérdés szerintem. Ettől még lehetséges az, hogy fiatalabbként kezdik el. Nagyon sok gyülekezetben ezt azért teszik, mert egész egyszerűen utána máshol tanulnak, elköltöznek, és addig tudnak ebben az ifjúsági folyamatban részt venni.
És akkor szerinted mi a legfontosabb kérdés, hogy kérdezzek vissza a konfirmáció tekintetében? Mi az, ahol a leginkább szükség lenne arra, hogy arra oda fókuszáljunk, hogy az jobban tudjon működni?
Szerintem a konfirmáció célját kellene nagyon pontosan tisztázni. jelenleg nagyon sok helyen ez egy oktatási folyamat, és ezért van a végén vizsga, hogy egy lexikális tudást összegyűjtsenek a fiatalok. Csak hogy a hitanórák miatt már nagyon sok ilyen tudást amúgy is tanulnak, és így csak duplikálva van a konfirmációs folyamat során. Tehát a célját lenne a legfontosabb tisztázni. Szerintem a konfirmációm célja az kellene legyen, hogy tanítványozzuk ezeket a fiatalokat, hogy a hitben vezetjük, hogy ehhez a startvonalhoz, ha odaállnak, hogy ők önszántukból, saját elhatározásukból kezdik el a folyamatot, akkor abban kísérjük őket, és a végén akkor lépnek be a konfirmációnak a fogadalomtétel részébe, hogyha tényleg a sajátjuk, ha pedig nem, akkor felszabadítjuk őket, bátorítjuk és vezetjük abban, hogy ezt később is letehetik ezt a fogadalomtételt, és semmi hátrány nem éri őket ezért cserébe. A konfirmáció célja nagyon nem tiszta, nagyon sok mindennel keveredett, és elfelejtettük azt a hitvallásos részét az egyházunknak, hogy a kereszteléskor pont azt fogadjuk meg, hogy ő majd, ha majd felnő, akkor önként a saját döntése alapján konfirmál. Tehát szerintem a keresztelőt is ehhez kell kapcsolni, át kell gondolni, és szerintem a célja az, ami nagyon-nagyon sok helyen nem tiszta, szerintem mentorálni, kísérni, tanítványozni, evangelizálni érdemes ilyenkor a fiatalokat, és ebben vezetni őket minél személyesebben.
És ezt hogyan lehet megtenni, amikor mondjuk otthonról egy olyan motiváció jön a fiatal mellett, biztos te is hallottál ilyen történeteket, de ha nem, akkor kérlek azt is mondd el, hogy a család, hogy teljesítse ezt az ígéretét, meg a hagyomány tiszteletből, meg családi békességből, hogy a nagymama, nagypapa is nyugodt legyen, hogy az unokája konfirmál, valamiféle külső motivációt kap a gyermek, hogy csak járjon el ezekre a felkészítőkre, és legyen túl rajta, mit tudom én, megkapja a legújabb okostelefont, amire vágyik, és hát az egy egészen más cél, mint amiről most te beszéltél.
Ezekben az esetekben, amikor a hagyomány nagyon erős, és a szokás is tovább erősíti ezt a folyamatot, akkor az az ütköző pont alakul ki mindig, hogy melyikre hallgatunk inkább a hagyományra, vagy arra, hogy eredetileg hitvallásaink szerint és céljaink szerint mi ez a folyamat. Én az utóbbit motiválom, azt bátorítom, hogy errefele lépjünk. Ezt küzdelmekkel fog nyilván járni, hogyha ilyen ütközés van, de nagyon sok jó gyakorlatot ismerek, ahol elkezdik a gyülekezetet tanítani e téren, vállalják azokat a konfliktusokat, hogy leülnek szülőkkel, nagyszülőkkel, míg a folyamat legelején tartanak szülőit, vagy közben is az évközben több szülői van, és beszélgetnek arról, hogy mi a konfirmáció. Vagy hogyha többször egy gyülekezetben látnak arra példát, hogy egy fiatal esetleg nem konfirmál le, pedig benne volt a csoportban, a folyamatban, de valamiért békességben és egyetértésben is tényleg bizalmi kapcsolatban meg tudják azt beszélni a tavasz folyamán, hogy ő még nem kész erre, és ezt a fiatal is érti, akkor azok lehetnek olyan példák, amin felbuzdulva a következő években már lehet erre hivatkozni. Mert jelen példák is vannak, olyan fiatalt is láttam, látok, aki végigmegy ezen a konfirmációs folyamaton, van ez az ütközés a családba, a nagyszülőkkel, mégis rekonfirmál, és aztán éveken keresztül neki ez nagyon rossz élmény, nem közeledést segít az egyházzal, a saját gyülekezetével, hanem azt érzi, hogy valamit ráerőltetett, és ez az egyik része is lehet annak, hogy később neki nincs kedve, saját motiváció, hogy olyan erre jönni, ahol valamit ráerőltettek, nem pedig maga akarta. És egy utolsó jó példa, például a Kápolcás megyei gyülekezetben azt csinálják, hogy minden konfirmandus mellé az odajáró gyülekezeti tagok közül, presbiterek, hívő érett keresztények közül egy-egy házaspár vagy egy érett ember, ő maga mellé fogadja, mentorálja egy éven keresztül a fiatalt. Savonta egyszer meghívja vacsorára, beszélgetnek egy adott tematika alapján, de így kíséri. És egyik személyesebbé válik, a fiatalnak is személyesebb, a saját kérdéseit teheti fel, a gyülekezetbe integrálódik, és arra mondom ezt a példát, ami az eredeti kérdés volt, hogy ott van sokszor ez az ütközés a hagyománnyal, a tradíciókkal, hogyha ezeket próbáljuk egy kicsit átalakítani, értelmezni és jó irányba terelni, akkor szerintem a fiatal részéről is, és a gyülekezet részéről is befogadó fületre találhat, mert látják, hogy van egy jobb folyamat, mint a jelenleg.
És mennyire nyitottak erre a lelkészek, gyülekezetek, hogy átgondolják ezt a folyamatot? Most mondtál egy jó példát, de hogy látod ezt nagy egészben?
Nagyon nagy éhséget látok a lelkészek részéről, hogy valamit kezdeni kellene ezzel a folyamattal. Éppen ezért nyitottság is van, de sok-sok fenntartással párosítva, ami teljesen érthető és természetes. De sokszor az az ütköző pont, hogy bár a lelkész szeretné ezt megújítani, vagy átgondolni, de a presbitérium a hagyományokhoz ragaszkodik. Vagy van másfajta ütközés is, hogy például a lelkész szeretné ezt nagyon jól csinálni, de annyi más feladata van, hogy egyszerűen nem jut erre ideje, és olyankor pedig abban örlődik, hogy érzi, hogy ez a folyamat nem annyira jó, de nem tud rajta változtatni. És van a harmadik, ami szintén nagyon gyakori, hogy szeretne változtatni, de nem ismeri, hogy hogyan lehet, nem ismeri a többiek példáját, nem ismeri, hogy milyen konfirmációs folyamatok vannak. Ebbe próbál az ifjúságosztály folyamatosan segíteni képzésekkel, ilyen közösségi médiában posztolásokkal, honlappal, különböző anyagok fordításával, amiket használhatnak és beépíthetnek a lelkészek, ugyanúgy, mint azokat az ifjúra vázatokat, amiket most már másfél éve heti szinten gyártunk, és nagyon örülnek is neki, és 290 gyülekezetből használják.
És mi a visszajelzés? Szeretik? Segítség? Arra gondolok, hogy önmagában a lelkészek ezt a folyamatot, amit elkezdtetek, hogy támogatjátok őket akár a külföldi példák fordításával, jó gyakorlatok felmutatásával, ezekből tudnak meríteni? Van aki visszajelez, hogy nagyon köszönöm, ez nagyon engem sokan arra indított, hogy...
Igen, nagyon-nagyon sokan. Akik részt vesznek ebben a folyamatban, azok nagyon fellélegzés, nagy fellélegzést élnek meg. Látszik a szemükön, hogy örülnek, hogy valami hiány töltődik be. Nemrégen 24 egyházmegyéből voltak együtt az ifjúsági referense, ők hallották ezt a képzést, és öröm volt nekik. A kezükbe adtunk egy konkrét segédanyagot. Szintén nem annyira régen 6 teológiáról Kolozsváron volt együtt. Sok-sok teológus, akik ebben képződtek, és hallgatták azt, hogy lehet ezt a jövőben végezni, és milyen példák, gyülekezeti modellek vannak erre. És szintén azt jelzték vissza, hogy ez volt a legjobb előadás, ami nekik nagyon-nagyon sokat segített.
A beszélgetésünk végén még a konfirmáció jövőjére visszatérünk, de most még ide a napjainkra hagy térjek ki. Szintén a Facebook oldalatokon találtam egy ilyen nagyon inspiráló felvetést, hogy mi az, amit egy konfirmációs vizsgán tudni kell. Önmagában ez a vizsga dolog, te is felvetetted, hogy mennyire lexikális tudás kell, vagy nem. Erről is beszélhetünk, de itt azt a két kérdést hagy tegyem fel, amit ebbe a posztba hoztatok a titeket figyelő internetezőknek, amiről lehetne beszélgetni akár a fiatalokkal, hogy hogyan vezet autót egy keresztény ember, és hogy megehetjük-e a kenyeret az úrvacsora után. Miért ezt a két kérdést tettétek ide, és ezek mire alkalmasak szerinted mondjuk egy KT kérdés mellett, azzal szemben, amellett, azzal együtt?
Azért ezt a két kérdést tettük ide, mert azt mutatja be, hogy lehet úgy feltenni kérdéseket, hogy ez a fiatal életéhez, érdeklődési köréhez kapcsolódik, és mégis segít olyan dolgok megtanulásában, ami amúgy is fontos egy konfirmációs folyamatban. Egyszerűen csak a kérdés van átfogalmazva, de a válaszra nagyon sok esetben ugyanúgy egy bibliai ige. Ebben a 42 tételes kérdéssorban, amit közzétettünk, csak ezt akartuk megmutatni, hogy igazából ugyanúgy biblia ismeretet kell tudnia a fiataloknak, vagy konkrét hitvallási kérdéseket a KT-ból. Csak máshogy kérdezünk, akkor már közelebb kerül a fiatalokhoz. A konkrét kérdésre felolvasom a választ is, vagy elmondom a választ is, mert akkor egy kicsit közelebb kerülünk ahhoz, hogy miért is így kérdeztünk, hogyha ez így rendben van neked.
Persze, hallgatunk.
Szóval hogyan vezet autót egy keresztény ember, és erre a Filippi 2:5 a válasz, az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt. Tehát egyszerűen a cél az az, hogy bibliaismeretben segítsük és tanítsuk a fiatalokat. Csak a metodika az megmarad ugyanúgy a KT-s verzió, egy kérdés felelet, csak olyan kérdést teszünk fel, amit a fiatal meg fog jegyezni. Érdekli őt is, mert azt gondolja, hogy na, ez érdekes kérdés. És a kérdés miatt aztán a válaszra is figyel, hogy az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt. Egyszerűen csak a pedagógia, a metodika változik át. Vagy megehetik-e a kelyhek mosogatása közben az úrvacsoráról megmaradt kenyeret? Igen, mert az úrvacsora vételkor nem a kenyeret szenteljük meg, hanem a maga a cselekmény teszi Isten ajándékává. Tehát nem a kenyér lesz szenti, hanem maga a hívő ember. A megmaradt kenyér és bor sorsa ezért lényegtelen, ellentétben a megszentelt élettel. Tehát megint csak próbál praktikus lenni, olyasmi, ami az életben neki is használható, érdekes kérdés, de mégis attól még hitvallási marad.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Ablonci Áronnal, a Magyarországi Református Egyház zsinati hivatalának ifjúsági osztályának vezetőjével. Maradjanak az Európa Rádióval.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl. Hírek az Európa Rádióban.
Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. Június második felében kezdődik az érdemi egyeztetés a kormánnyal az önkormányzatok helyzetéről. A Magyar Önkormányzatok Szövetségének konkrét javaslatai vannak az önkormányzati rendszer átalakításáról. Ezt mondta Gémesi György Gödöllő polgármestere, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke Budapesten. A nap folyamán Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszter önkormányzati érdekszövetségekkel egyeztetett. A tárgyalásról beszámoló Gémesi György elmondta, konkrét ügyekről nem esett szó, de a szövetség átadta az önkormányzati rendszer átalakítására vonatkozó javaslatait. Ez tartalmaz sürgős, de még az évben döntést igénylő kérdéseket, és része egy közép- és hosszú távú stratégia is az állam és az önkormányzatok közötti feladat és forrás megosztásról. Karácsony Gergely főpolgármester, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének társelnöke arról beszélt, hogy üdvözli a Tisza képviselői által a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok és reklámhálók betiltására vonatkozó törvényjavaslatot, bármint fogalmazott, lesznek a végrehajtás szolgáló jogtechnikai módosító javaslataik, az irányt kedvezőnek tartja. A törvényjavaslat az önkormányzati világ számára az első pozitív kézzel fogható jel, hangsúlyozta a társelnök. A Vidék és Településfejlesztési Minisztérium partnerként tekint az önkormányzatokra. A kormány célja, hogy 21. századi értelmet kapjon a magyar vidékfejlesztés, közölte a Vidék és Településfejlesztési miniszter a Facebook oldalán. Lőrinc Viktória azt írta, szorosabb együttműködés és a közvetlenebb szakmai párbeszéd kialakítása volt a célja annak a bemutatkozó egyeztetésnek, amit a hivatalba lépése után szinte azonnal kezdeményezett az önkormányzati érdekképviseletek vezetőivel. A találkozón a helyhatóságokat érintő összes fontos kérdésről szó volt. Az egyeztetés jó alapot nyújt a jövőbeni konstruktív szakmai alapokon álló és folyamatos párbeszédhez a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium, valamint az önkormányzatok között, kiemelt figyelemmel a magyar települések helyzetére, az önkormányzatokat érintő kihívásokra, feladatokra és az azokhoz kapcsolódó finanszírozási lehetőségekre, emelte ki a tárcavezető. Lőrinc Viktória hangsúlyozta, a kormány célja, hogy 21. századi értelmet kapjon a magyar vidékfejlesztés, és itt új szemléletre van szükség, hiszen ez a terület jóval több, mint agrárpolitika, fogalmazott a miniszter. Kiszámítható, tervezhető és hosszú távon fenntartható működési környezet szükséges a magyar fürdő ágazat fejlődéséhez. Az új elnökség egyik legfontosabb vállalása, hogy minden rendelkezésre álló szakmai fórumon képviselni fogja a magyar fürdők érdekeit, ezt mondta Vég Andor, a Magyar Fürdőszövetség elnöke sajtóbeszélgetésen Budapesten. Vég Andor kiemelte, Magyarországon mintegy 170 olyan település található, amely valamilyen egészségturisztikai adottsággal, gyógytényezővel vagy fürdőlétesítménnyel rendelkezik. A vidéki vendégforgalom csaknem 70%-a fürdővel rendelkező településeken realizálódik. A magyar fürdők nélkül elképzelhetetlen a magyar turizmus teljesítménye vagy a vidéki turizmus sikere, fogalmazott az elnök hozzátéve. A májusi tisztújító közgyűlésen megválasztott elnökség a hazai fürdő ágazat előtt álló gazdasági, energetikai és turisztikai kihívások kezelését tekinti elsődleges feladatának. Vég Andor kitért arra is, hogy a fürdőknek még mindig nem sikerült a rekordnak tekintett 2019-es vendégszámot elérniük, átlagosan 20%-os az elmaradás. A fürdők nettó árbevétele 2019 óta folyamatosan és erőteljesen nőtt, ugyanakkor a bér és működési költségeik is jelentősen emelkedtek, hangsúlyozta az elnök. Negyedik hónapja stabilan 12 ezer felett alakul a havonta importált használt autók száma, amire utoljára 7 éve volt példa, közölte a Datahouse adatai alapján a jóautók.hu. Májusban 12.382 import használt személyautó kapott hazai rendszámot, a hónap végéig 61.092 külföldről származó autót regisztráltak, 18,5%-kal a tavalyi első 5 havi 51.542-nél. Április eleje óta a jelentősen megerősödő forint árfolyam tartja magasan a regisztrált import személyautók mennyiségét, idézik a közleményben Halász Bertalant, a jóautók.hu vezérigazgatóját, aki szerint az erősebb forint az év második felében is 12 ezer feletti szinten tarthatja a havi behozatalt. Így a tavalyi 128 ezret követően akár a 150 ezres szint közelébe is nőhet a behozott használt személyautók darabszáma ebben az évben. A hazai autópark másik fő utánpótlási forrását jelentő új autópiacon 9,6%-os növekedést mértek az év első 5 hónapjában, írja a jóautók.hu.
Az időjárásról.
Csütörtökön szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, ezt követően mindenhol napos idő várható, nyugat felől érkező magas szintű felhőzettel és főképp keleten gomoly felhőkkel. Elszórtan záporok, zivatarok a keleti észak-keleti megyékben fordulhatnak elő, az északnyugati szelet sokfelé kísérik élénk lökések, majd a legtöbb helyen déli-délnyugati irányba fordul a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 22 és 25 fok között alakul.
Európa Rádió híreit hallották.
Egyedül senki se vagyok, ezt nem mondta senki. Szemedben a világ, szeretnék lenni. Hogyan kell élni? Ezt nem mondta senki. Tövisek közt hogyan kell rózsát keresni? Nekem ezt nem mondta senki.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést Ablonci Áronnal, a Magyarországi Református Egyház Zsinati Hivatalának ifjúsági osztályának vezetőjével, református lelkésszel, témánk pedig a konfirmáció.
És ott van a kérdések között például a Heidelbergi KT híres, hírhet első kérdése, ami neked életedben és halálodban egyetlen vigasztalásod is. Tehát ezek így egymás mellett jól megférnek a példa szerint.
Ahogy ott van az apostoli hitvallás, a 10 parancsolat, rengeteg ige, további KT kérdések, egyháztörténeti kérdések, rengeteg mindenet, ami benne van.
Biztos vagyok benne, hogy van olyan lelkész és gyülekezet, és te is utaltál rá, mondjuk presbiterek vonatkozásában, akik nagyon a hagyomány oldaláról közelítik meg a konfirmációt, ott el tudom azt képzelni, hogy egy ilyen kérdéssor az már nem lenne elfogadható abban a közösségben. Nekik mit tudnál egy ilyen fiktív, de minden bizonnyal létező gyülekezetnek javasolni, mondani ezzel kapcsolatban?
Azt tudnám mondani, hogy a céljaink a fontosak. Miért vagyunk gyülekezet? Miért van konfirmáció? Miért van ez a folyamat? Mit szeretnénk a fiatalokkal hosszú távon? Miért kezdik el, ki kezdi el, és ki fejezi be? Hogyha ezekről a célokról beszélgetünk, akkor szerintem, ha azt az utat választjuk, hogy a hagyományaink miatt, vagy azért, mert ez a szokás, akkor belátható az, hogy ez nem egy hosszú távú cél, ez nem fenntartható cél. Ettől nem fognak a fiatalok odajárni, mert ez a szokás. Hanem a szokásoknak van jó hozadéka, de nem a szokás a cél, hanem a szokás az egy kialakult eredménye annak, hogyha jól csináljuk a célt. A célunk az az, hogy ezek a fiatalok megtérjenek, halljanak az evangéliumról, és ha megtértek és hallottak az evangéliumról, akkor ebben megerősödjenek. Ha ez megtörténik, akkor ebben a folyamatban kialakulhat az, hogy ő tudja, hogy hogy kell felöltözni egy vasárnapra, hogy hova kell ülni, hogy veszünk úrvacsorát, hogyan köszönünk, vagy ki milyen tisztségben van egy gyülekezetben, és hogy épül fel az egyház. És sok más bibliai igét, meg hitvallási kérdést is. De ez az eredménye annak, hogyha helyes a cél. Szerintem ez egy küzdés az összes ilyen gyülekezetben, de egyszerűen akkor is ez kell, hogy legyen a küldetésünk, mert különben nem látjuk be azt a realitást, hogy az egyházban a missziót ilyen célok alapján kell végezni.
És akkor most, ha azokra gondolsz, akik ezen körülmények között, amik ma vannak ebben az egyedi próbálkozások, módszerek melletti konfirmációnál, itt van ez a statisztikailag 8000 új lekonfirmált fiatal az egyházunkban, őket hogyan lehet beintegrálni a gyülekezetekbe? Hát olyan sokféle gyülekezet van, most csak a beszélgetésre visszautalunk, ugye, hogy ki hogy áll a konfirmációhoz, de hogyan fogadja szerinted egy-egy gyülekezet ezeket a fiatalokat, és hogyan lehet egy-két praktikával, tanáccsal segíteni a közösségeket, és itt most nyilván beszéltünk lelkészekről, presbiterekről, bármelyik gyülekezeti tagról, hogy ne elijesszük a most lekonfirmált fiatalokat, hanem segítsük őket, hogy a közösség része lehessenek.
Ideálisabb esetben ez a kérdés nem a folyamat végén merül fel, hogy hogyan hívjuk be a fiatalokat konfirmáció után a gyülekezetbe, hanem előtte, vagy közben. És erre két példát is mondok. Például az egyik gyülekezetünkben vannak modulzáró istentiszteletek, 5 modulból áll a konfirmációs folyamat, van benne egyháztörténeti, bibliaismereti, hitvallási, gyülekezetismereti rész is, és minden egyes modulzárón van egy istentisztelet, ahol szintén a fiatalok ott kell, hogy legyenek az istentiszteleten, és ünneplik őket, kapnak egy oklevelet, imádkoznak értük, kicsit így megismerik őket, látják őket. De hogyha egy konfirmációs alkalomra nem tudnak eljönni, vagy valamilyen feladatot nem tudnak megcsinálni, akkor is folyamatosan az istentisztelettel kellett pótolni, az ottani jelenléttel. Ez csak egy példa arra, hogy már a folyamat közben is beépítenek olyan ünnepeket, amikor a fiatal integrációjára figyelnek. Akkor egy másik példa az, hogy eleve úgy kezdik el a konfirmációt, hogy már ezért több gyülekezetben így van, hogy előtte ifire kell járni. Addig nem kezdheti el a konfirmációt, amíg nem jár egy évig ifibe. És ez azért segít, mert akkor így van egy olyan kortárs közeg, egy kortárs csoport, akiknek a közösségének a tagja, és hogyha ez megtörténik, ez a közösség a konfirmáció alatt is van, és utána is lesz. tehát a megtartás könnyebbé is válik ebben a réteg alkalomban, kortárs csoportban. Tehát két olyan példát mondtam, amivel a folyamat közben is segíti, de sok más példa is van, hogy például a konfirmációs istentisztelet után a rákövetkező pénteken van egy befogadó ifi alkalom, ahol őket így ünneplik, imádkoznak értük, egyszerűen ifissé avatják őket, vagy pedig behívják a következő nyári táborba, ahol szintén van egy beavatás a számukra, ami nagyon különleges és élmény marad. Sok más ilyen példa van, amiben a gyülekezet tehet ezért, hogy valahol kiosztják cetlin fényképen a neveiket, és imádkoznak értük, és egyszerűen segítik ezzel azt, hogy oda lépjen a gyülekezet idősebb része, a felnőtt része a fiatalokhoz, és így a fiatal megélje azt, hogy őt ide hívják. És talán egy utolsó, az az, hogyha magában a folyamatban van sok találkozása a fiatalnak felnőttekkel, például az említett mentorálás miatt, vagy egy házi feladat miatt, hogy beszélgetnie kell presbiterekkel, gyülekezeti tagokkal, interjút kell készítenie, vagy valamilyen kis előadást kell készíteni valamilyen gyülekezeti témáról, akkor közben is folyamatosan alakulnak ki a felnőtt kapcsolatai ennek a fiatalnak.
Van esetleg arra valamilyen statisztikád, benyomásod, hogy mondjuk egy évvel a konfirmáció után ez a statisztikailag 8000 konfirmált, ő mennyire van jelen a mennyire vannak jelen a gyülekezeteink életében?
Igen, van. 52%-a ezeknek a fiataloknak lemarzsolódik a gyülekezeteinkből a konfirmációt követően, és egy másik statisztika az pedig az, hogy a konfirmációs folyamat elején 36% mondja azt, hogy szeretne a gyülekezet része lenni a konfirmáció után, és a konfirmációs folyamat végén pedig 46% az, aki ezt mondja, hogy szeretne a gyülekezet tagjává válni. Tehát nem olyan nagy a növekedés, 10%-os a növekedés maga a folyamat alatt. Ez egy nagyon gyenge eredmény szerintem, és körülbelül ugyanakkor vannak az arányok, akik lemorzsolódnak, mint ebben az előző említett kutatásban, ahol meg azt mérik, hogy mennyien akarnak csatlakozni a gyülekezethez.
És akkor azok a módszerek, amiket itt az előbb felsoroltál, azok segíthetnének ezen, vagy itt valami gyökeresebb fordulatra lenne még szükség szerinted?
Mind a kettő igaz. Itt gyökeres fordulatra van szükség, és segíthetnek. Szerintem a megmaradás ebben a sok-sok gyülekezetben, amiről mesélek, beszélek, ahol a példát hozom, ott azért van, mert tesznek érte. Most már sok-sok ilyen gyülekezetet tudnék sorolni, de azért van az, hogy több mint a fele a fiataloknak lemorzsolódik, mert nagyon sok helyen meg erre nincs energia, vagy nem figyelnek erre tudatosabban.
És akkor ezt tulajdonképpen átvezethet arra a kérdésre, még amire már utaltam pár percre ezelőtt, hogy a konfirmáció jövőjéről is szeretnének kérdezni a hosszabb távlatban. Tehát a tendenciát azt a beszélgetésből megértették a hallgatóink, te magad is hoztál számokat, például a 8000 és a 3 évenként 15%-a csökkenő szám, a gyülekezetben maradási hajlandóság, stb. Ha meghosszabbítjuk ezt a vonalat, akkor mi lesz ennek a vége 10-20-50 év múlva, és hol kell itt ennél radikálisabban közbelépni, hogy ez a folyamat változhasson szerinted?
Már most látjuk azt a nemzetközi konfirmációs kutatásokból, aminek mi is a részei vagyunk, hogy Magyarországon már érzékelhető vidéken és városban egyaránt, hogy eddig mondjuk egy 10-15 évvel ezelőtt a szülő is nagyon támogatta, hagyományokra hivatkozóan motiválta a fiatalt, hogy vegyen részt a konfirmációs folyamatba. Ez kezd átalakulni, hogy nagyon sok helyen már csak a nagyszülők maradnak ezen a párton, akik azt mondják, hogy szeretnék, ha a gyermek, az unoka konfirmálna, és a szülő még erre hajlik, de már nincs annyira saját motivációja. Általánosítva beszélek erről, de most egy általánosított témáról beszélünk országosan. Tehát ez az egyik tendencia, amit látunk, hogy megváltozik a gyermek mögött álló támogatói erő, és nem akkora. Tehát fel kell készülnünk arra, hogy az, hogy hagyományból indítatva konfirmálnak a fiatalok, ez nagyon-nagyon erősen átalakulóban van. Minden statisztika megerősíti ezt, és nagyon mérhető és látható lesz ez a változás. És pontosan ezért gyökeres átalakításra van szükség, szerintem legalább 5 területen. Az egyik, hogy mi a célja a konfirmációnak, erről beszéltünk. A második, hogy mi van a végén. Ez egy vizsga, egy bizonyságtétel, egy hitvallás, vagy egy megáldás, vagy ezeknek a kombinációja? A harmadik nagy kérdés, hogy mit tanítunk nekik? Mi lesz ez az anyag, amit 1-2 éven keresztül tanítunk nekik? Ez oktatás, vagy tanítványozás, mentorálás? Mi? Ez a harmadik nagy kérdés. A negyedik, hogy milyen életkorban történik ez, mert életkori sajátosságokról is beszéltünk, és még beszéltünk nagyon sokat. És az ötödik kérdés, hogy hogyan integráljuk a fiatalokat a gyülekezetekbe. Az a konfirmációs segédanyag, amivel jelenleg sokan dolgoznak, és központi anyag, az most már lassan 40 éves lett, de az is jelzi ennek a komplexitását a témának, hogy Színási Sándor, aki kiadta azt a segédanyagot, ő az életének a végén írta ezt meg, sok-sok évtizednyi gyülekezeti tapasztalat, és több évtizednyi teológiai tanári tapasztalat után. Nyilván azért, mert annyira komplex ez a téma, hogy nehéz ilyen segédanyagot is kiadni. Tehát a konfirmáció jövőjével kapcsolatban ez az öt kérdés van, ami nagy kérdés, hogy mi a célja, milyen életkorban, hogyan integráljuk őket, mi van a folyamat végén, és mi az, amit tanítunk nekik ebben a folyamatban.
Hát ezek egy részéről beszéltünk, de akkor amiről talán kevésbé beszéltünk, csak felütés szintén, akkor azt még kérlek, hogy fejtsd ki, tehát hogy vizsga legyen-e a vége egy ilyen folyamatnak, vagy nem, mit tartanál jó iránynak, és engem az is érdekel, hogy ezt mennyire lehet szerinted ilyen törvényszerűen előírni, hogy kell kinézni egy konfirmációnak, hogy miből kell tanítani, hogy annak a folyamatnak mennyi ideig kell tartani, hány éves korban kell elvégezni. Tehát lesz-e szerinted olyan 10 év múlva, 20 év múlva, hogy egy egészen más forma lesz, ami úgymond kötelező lesz minden gyülekezet számára?
Ez két kérdés, szóval szedjük akkor ketté őket, melyikkel kezdjünk, az, hogy lehet-e ezt törvényesíteni, kötelezővé tenni, vagy az elsővel, ami azt hiszem az volt, hogy...
Kezdjük a vizsgával akkor, tehát vizsga legyen a vége, vagy egy beszélgetési folyamat, egy mentorálás, egy bizonyságtétel.
Szerintem a legnagyobb nehézség abban van, hogy ez a kettő vegyül a legtöbb gyülekezetben a végén. Tehát ugyanazon az eseményen van a vizsga, amin a megáldás, és amin az ünneplés is. Egyszerre a fiatal oda érkezik egy hihetetlen izgalommal, egy vizsgadrukkal, hogy ennyi ember előtt tudni fogom a választ. És ebből nehéz megérkezni az ünnep részébe. Sok helyen ezt próbálják szétválasztani, mondjuk a szombati napon van a vizsga és vasárnap a megáldás. Szerintem ezen lehetne még csiszolni, például úgy, sok helyen ezt úgy csinálják, hogy a lelkész vagy személyesen kikérdezi a sok-sok tételt, akár mindegyiket a fiataltól, és addig nem tud a konfirmációs ünnepségbe belépni, eljutni, amíg az összeset nem tudja. De akkor nem mindenki előtt történik, ez kisebb vizsgadruk helyzet, vagy mondjuk a presbitérium előtt történik el. És ezt követően van egy külön ünnepi alkalom, mondjuk egy istentiszteleten, ahol pedig már nem a vizsga helyzet van, hanem tényleg az ünnep része, ahol a fogadalomtételt mondják el, ahol megáldják őket, ahol úrvacsoráznak, ahol megélik Isten jelenlétének a munkáját, és jobban készek erre. Nem zárom ki, hogy nem tudják megélni most is Isten jelenlétét úgy, ahogy van, de szerintem ezt szét lehetne választani. Ez az egyik, hogy a vizsgát és az ünnepet meg lehetne különböztetni. A másik pedig az, hogy nagyon sokszor, nagyon sok helyen most az oktatást helyezik a fókuszba, hogy tudásanyagot tudjanak, mert ez rendkívül fontos. De mióta a kötelező zsittan bejött, és rengeteg iskolában jelen van, és a fiataljaink is részt vesznek ebben, azóta ők abban a folyamatban is tanulják a 10 parancsolatot, a hitvallásainkat, egyház történetet és sok más kérdést, bibliai ismeretet. Tehát a konfirmációnak meg lenne az a lehetősége, hogy itt ne oktatási anyaggal foglalkozunk ennyire mélyen, hanem megértessük velük ezeket a kérdéseket, de ezt lehetne máshogy tenni. Látunk erre jó példát Bonhoeffertől, hogy ő hogy csinálta ezt fiatalokkal, akár gettóban, nagyon nehéz helyzetekben, vagy Tinkerig hogy csinálta ezt most az elmúlt évtizedben. Tehát lehetne a KT-s módon tanítani, de mégis olyan kérdésekről, ami sokkal inkább érdekli a fiatalokat a mai kérdésekben. Tehát a vizsga maradhat olyan szempontból, hogy fontos és jó, hogy a fiataloknak legyen hitbeli tudása. De nagyon sokszor vegyítjük ezt a konfirmációs folyamat végén.
És akkor zárásként ez a, hogy mindezt, amiről beszélgetünk, ez elvéhet-e oda, hogy valamilyen egyházi törvényben ez összpontosul, és utána úgy kell lenni, de egyébként a kiinduló pont is érdekes, hogy ma egyébként ez mennyire van szabályozva, hogy hogyan kell egy konfirmációnak kinéznie, miből készülnek, hány éves korban kell ezt tenni, vagy ez mind szokás és hagyomány, és csak idézőjelben csak ez mondja például ezt a 14 éves kor környékét.
Hitvallásaink vannak arra, hogy miért konfirmálunk, mit jelent a konfirmáció, és liturgiánk, hogy mit mondanak a végén, a fogadalomtételkör, hogyan áldjuk meg őket. Minden más, ami módszertani rész, arra nincsen ilyen keretezett rendszer az egyházunkban, ezért lehet ebben szabadság. Az, hogy törvényileg ezt szabályozható legyen, vagy egységesíthető legyen, ez azért komplexebb kérdés, mert szerintem ennek van olyan része, amit nem kell egységesíteni, mert más-más a gyülekezeteink helyzete. Minimum csomagot létre lehet hozni, és erre van is most törekvés és nyitottság, hogy valamilyen olyan minimum csomag legyen, amit minimum minden fiatalnak tudnia kell, hogy a folyamat része legyen, akár énekanyagban, bibliaismeretben, hitvallási kérdésekben. De maximum csomagot azért nem kell, és nem is annyira lehet létrehozni, mert teljesen más lesz az erdélyi egyháztesteinkben ennek a helyzetnek a sajátossága, mint Magyarország. Más lesz egy magyarországi vidéki kisfaluban is, mint egy nagyvárosban. Tehát ezért a standardeket nem kell így beállítani, egy minimum csomagot viszont fel lehet állítani, azért, mert az segíti a helyi lelkészt is, hogy valamire hivatkozzon. Akár életkori, akár hogy milyen hosszú ideig tart, akár hogy mi van a végén, akár hogy miből tanulnak, ilyeneket fel lehet állítani, amiből aztán én már könnyen tud támpontokként kiindulni.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Ablonci Áron, református lelkészt, a Magyarországi Református Egyház zsinati hivatalának ifjúsági osztályának vezetőjét hallották.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
Hogyan kelek fel, rázzál fel, ha el...
Családban marad.
Családban marad.
Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Az Európa Rádió családi magazinja csütörtökön 10 órától.
10 órától.